Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 15. fejezetében, a 22. verstől a következőképpen. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta: mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Ezt mondta: ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Azután elérkeztek Élimbe. Ott 12 vízhórás volt és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Estéről estére az útmutató reggelre kiírt igéit veszük sorozatunk ige hirdetési alapigéjeként, illetve pénteken fogunk ettől majd eltérni. A mára kijelölt alapige Mózes könyvéből hangzik, amikor is a héberek, Isten választott népe, elhagyják Egyiptomot, átkelnek a Vörös tengeren, és útnak indulnak, hogy elfoglalják az ígéret földjét. Súr pusztája felé veszik az irányt, és az első próbatételt követően zúgolódnak, hogy már 3 napja mennek a pusztába, és nincsen vizük. De Isten fölragyogtatja dicsőségét, és gondoskodó szeretete megmutatkozik, hogy nem hagyja őket magukra. A holnapi nap folyamán, ha Isten engedi, Lukács evangéliumából hallhatjuk egy leprás ember meggyógyításának a történetét. A Jézussal való találkozás folyamán ez a leprás ember annyit mond Jézusnak: Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És Jézus meggyógyítja őt. Szerdán a vakon született ember szombaton való meggyógyítása következik, aki születésétől fogva vak volt, és Jézus Krisztus meg, és felnyitotta a szemeit. Aztán az Ószövetség vizeire evezve Jeremiás könyvéből arról olvashatunk, hogy a próféta Isten oltalmát keresi, mert vannak, akik számon kérően neki szegezik a kérdést, hogy hol van az Úr igéje. És ebben a helyzetben kínálja Isten az ő oltalmát ennek a prófétának. És utolsó este a Jelenések könyvéből Isten haragjáról, a 7 csapásról olvashatunk, de arról is, arról a győzelemről is, amit Isten ad az övéinek. Minden helyzetben és minden körülmények között. Minden történetben felfedezhetjük Istennek a csodáit, az ember kiszolgáltatott helyzetét, hiszen láthatjuk minden történetben, az ember kiszolgáltatott helyzete is kidomborodik, és az, hogy Isten tud megoldást kínálni minden kilátástalan helyzetben. Egy-egy betegségben, nélkülözésben, minden helyzetben, amibe kerül az ember. Abban az időben keserű volt az emberek élete, De Isten volt az, aki megédesítette ezt az életet azzal, hogy felragyogtatta Jézus Krisztust, az ő szent fiát. Érdemes egy picit visszatekintenünk arra az időre is, hogy milyen keserűség volt az akkori emberekben Mózes idejében. 3500 évvel ezelőtt Isten küldött egy embert Mózes személyében, hogy kiutat mutathasson rajta keresztül, és így például reformáció sorozat lévén 505 évvel ezelőtt is az egyház szempontjából a középkor egyik legsötétebb időszakában is Isten küldött egy embert, akiben az a vágy ébredt, hogy az akkori sötét üzelmeiről híres katolikus egyházat meg kell reformálni. Ezekről a sötét üzelmekről érdemes néhány szót ejteni, hogy megértsük Luther nagyon határozott fellépését az akkori egyházzal szemben. Érdemes történelmi szempontból áttekinteni, hogy Isten hogyan készítette elő a megigazulás teológiáját Luther személyében, és hogyan adott felismerést Jézus Krisztusban az akkori emberek számára. Ahogy Mózes idején is édessé vált a víz, Luther idejében is az a keserű élet édessé tudott válni Jézus Krisztusban. A búcsú cédula, a bűnökért meghirdetett elégtétel régre vezethető vissza a katolikus egyházban. Már a 6. századtól kezdve megengedték a bűnökért elégtételül kiszabott súlyos büntetéseknek könnyebb természetűekkel való felcserélését. Később azt is megengedték, hogy a bűnös személyes teljesítményeit megválthassa, mégpedig az egyház számára hasznot jelentő cselekedetekkel. Ilyenek voltak például a bőséges adakozás templomépítésekre, az egyház egyéb céljaira, részvétel például a keresztes háborúkban. Ez az elengedés lehetett részleges, például pénzadományért, vagy teljes, például keresztes hadjáratban való részvételért. 1476-ban a búcsút kiterjesztették az elhalt lelkekre is. Ezzel soha nem látott pénzforrás tárult fel. Mindenki igyekezett kedves halottjainak lelkét kiváltani a túlvilági szenvedésekből. És így lépett Isten ingyen való kegyelmének helyébe az emberi kapzsiság, a Krisztus érdemébe vetett hit helyébe pedig maga a pénz. 10. Leó pápa rendelte el és teljes bocsánatot hirdetett azoknak, akik a Szent Péter bazilika befejezéséhez pénzadományokkal hozzájárultak. Azonban a meghirdetett cédulák bevétele nem csupán egyházi célokra ment, hanem ha valaki megvásárolta például a búcsú cédulát, akkor a pápa vagy megbízottja megbocsátotta a vétkeit, sőt, elengedhette az imák elmondásából, böjtölésből és zarándoklatból álló egyházi penitenciát. A 11. századtól létező rendszert a 15. század végétől már egyértelműen pénzszerzési forrásként használta a katolikus egyház, a részleges vagy teljes bűnbocsánatot a purgatóriumi szenvedés megrövidítésére készpénz fizetés ellenébe adták szabályos tarifarendszer alapján, bűnönként, társadalmi rétegenként különböző áron, akár halottak számára is. A pápák azonban a maguk számára is többször igénybe vették a más célra gyűjtött összegeket. 10. Leó pápa a római Péter templomra indított gyűjtésből több ízben kisegítette magát, amikor a naponként űzött szenvedélyes kártyázás szorult helyzetbe sodorta. 1517-re gyűrűzött be Wittenbergbe az 1515-ben meghirdetett búcsú cédulák hatása. Albrecht Mainzi érsek, választó fejedelem a bevétel egy részéből az augsburgi Fugger bankárcsaládtól felvett kölcsöneit akarta törleszteni, így a pénzügyi lebonyolítás a Fuggerek ügynökeit, bonyolítással a Fuggerek ügynökeit bízta meg. A prédikátor pedig Johannes Tetzel, azaz Tetzel János, domonkos rendi szerzetes, korábbi lengyelországi inkvizitor volt. A búcsú cédulák árulása lett az akkori katolikus egyház legjövedelmezőbb bevételi forrása. Azt hirdették, amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen. Luther egyre inkább látta ezt az áldatlan, istentelen állapotot, hogy hogyan keserednek meg emberi életek, s végül a wittenbergi nagy erekje ünnep és búcsúnap, november 1-jeit megjegyzem, ez a halotti kultusz megmaradt napjainkban is, alkalmából a búcsú kereskedésre vonatkozó aggályait és bíráló megjegyzéseit 95 tudományos tételben foglalta össze. A tételeit kinyomtatta, és 1517. október 31-én déli 12 órakor legalábbis a hagyomány szerint kiszögezte a wittenbergi vártemplom ajtajára. A 95 pontban vitázni kívánt az akkori egyházi elöljárókkal, és olyan alapvető bibliai igazságokat szeretett volna lefektetni, amelyektől már régen eltért az akkori egyház. 95 tételből néhányat hadd emeljek ki. Tételét ezzel kezdi, az első tétel, amikor Jézus Krisztus, ami Urunk és Mesterünk, ezt mondja, térjetek meg, azt akarja, hogy híveinek egész élete megtérés legyen. Aztán a 21. tétel, tehát tévednek mindazok a búcsú hirdető papok, akik azt mondják, hogy a pápa búcsúja által az ember minden büntetéstől mentessé lesz és üdvözül. 27. tétel, emberi hiába valóságot hirdetnek, akik azt állítják, hogy amint a pénzes ládába dobott pénz ott megcsörren, a lélek azonnal felszáll a tisztító tűzből. 35. nem keresztény tant hirdetnek, akik azt tanítják, hogy azoknak, akik lelkeket váltanak ki a tisztító tűzből, avagy búcsú cédulákat vásárolnak meg, nincs szükségük bűnbánatra. A 36. minden igaz bűnbánó keresztény ember megkapja a bűnök és büntetések teljes bocsánatát, és ez megilleti őt búcsú cédulák nélkül is. És a 95. és inkább abban bizakodjanak, hogy sok háborúság által jutnak a mennyek országába, mintsem, hogy magukat hamis béke bizonyosságával áltassák. És innentől kezdve folyamatos lejárató hadjáratot indítottak Luther ellen. Sok-sok keserűséget kellett átélnie és megtapasztalnia Luthernek. A katolikus egyház legféltettebb kincse nem az evangélium volt, hanem a pénz és a legfőbb bevételi forrás, a búcsú cédulák. Erre a fájdalmas és érzékeny pontra tapintott rá Luther, ezért az érsek, Albrecht Mainzi érsek, és a prédikátor, ugye Tetzel János, majd később a pápa is mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék, befeketítsék Luthert. Először 1518. októberében próbálták rábírni Luthert, hogy vonja vissza tételeit. Augsburgba ment a Fugger palotába, ahol Kajetán bíboros, a pápa megbízottja, szólította fel tételei visszavonására. Luther írásban tett nyilatkozatot, csak a Szentírás alapján lehetne meggyőzni, hiszen nem állított olyat, ami ellenkezik a Bibliával, az egyházatyák nézeteivel és a pápai törvényekkel. És miközben az egyház egyre inkább Luther ellen fordult, a nép körében egyre nagyobb népszerűséget kapott. Egyre több követője lett, egyre többen álltak mellé. 1520. június 15-én 10. Leó pápa kiadta az Ébredj föl, Uram kezdetű bulláját, Ex urge Domine, Luther ellen, amelyben elrendelte, hogy Luther írásait nyilvánosan égessék el, és kiközösítéssel fenyegette meg a szerzőt, ha 60 napon belül vissza nem vonja a tételeit. 1521. január 21-én 10. Leó pápa Decet Romanum Pontificem bullájával kiközösítette Luthert, aki még ez év áprilisában a wittenbergi városi tanács költségén császári menlevéllel óriási diadalmenetben utazott Wormsba a birodalmi gyűlésre, ahol 5. Károly császár előtti két kihallgatás után sem vonta vissza a tanítását. És ezen a gyűlésen, 1521. április 18-án hangzott el védő beszédében az azóta már szállóigéve vált mondata, amit akkor Luther mondott az őt kihallgatók előtt. Hadd idézzem. Amíg a Szentírással vagy világos éjszakokkal meg nem győznek engem, lelkiismeretemben kötve vagyok a Szentíráshoz. Visszavonni nem tudok, de nem is akarok semmit, mert sem nem barátságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Mivel a birodalmi gyűlés nem volt hajlandó kimondani a birodalmi átkot, május 8-án 5. Károly saját nevében adta ki a Wormsi Ediktum néven ismert császári rendeletet, amely alapján Luther és hívei tulajdonképpen körözött bűnözőkké váltak. Luther rendkívül termékeny prédikátor volt, körülbelül 3000 prédikációt mondhatott el, és körülbelül 2000 prédikációjának szövege maradt fenn, rengeteg vitairata, tudományos és teológiai értekezése, fordítása maradt ránk. Lefordította a Bibliát német nyelvre, Isten csodálatos módon használta őt a reformációban, annak ellenére, hogy sok fájdalmat, meg nem értést, kiközösítést, ellehetetlenítést kapott az egyházi oldalról. Olyan döbbenetes Luthernek a vallomása, azt mondta egyszer, hadd idézem őt, Krisztus prédikálása veszélyes tisztség. Amikor számtalan sok ikehirdetéssel a háta mögött visszanéz szolgálatba valló elhívására, többször úgy emlékszik, hogy ha előre tudta volna, mivel jár ez, akkor nem tudott volna igent mondani rá. Ezt így fogalmazta meg, hadd idézzem őt, hát ezt annak idején tudtam volna, sohasem prédikáltam volna, hanem Mózessel együtt azt mondtam volna, kérlek, Uram, csak küld, akit akarsz. Senki nem tudott volna rábírni a prédikálásra. Hány és hány alkalommal kellett védekezni, citálták, hívták gyűlésről gyűlésre, vegzálták, hogy vonja vissza a bibliai alapukon nyugvó tanításait. Egy egész rendszer fordult ellene, de a legkiélezettebb helyzetben is csak annyit tudott mondani, nem tanácsos a lelkiismeret ellen tenni. Jézus Krisztus ebben a szűk 3 évtizedben adott neki annyi erőt, hogy a legnehezebb helyzetekben, pillanatokban is hű tudott maradni hozzá. Hirdette az igét, evangélizált, tanított, bizonságot tett Jézusról, másokat is oda akart vezetni hozzá. Fáradhatatlan volt az ige hordozásában, és nem a sikerek vagy a tetszés buzdították, hanem Krisztus iránti elkötelezettsége, és az emberi szükség. Egyik alkalommal a Wittenbergi Egyetem rektora meghívta őt prédikálni, és egyik legnagyobb ellensége, Eck János, többször is nyilvánosan ócsárolta és gyalázta Luthert. Vádolni és gyanúsítani akarták, de meghallgatni már nem. Sok gyűlöletet, orcátlan és szemérmetlen támadást kapott abban a városban is. De az egyház történelemben nem csak Luther volt kitéve annyi gyűlölködésnek, hiszen elő reformátorainknak is hasonló dolgokat, hanem még szörnyűbbeket kellett átélniük. Csak néhány példa hadd álljon itt, reformáció előhetében, akik Krisztust hűen követték. Husz János, aki cseh pap, előreformátor volt, már ő is az akkori egyház megreformálásán fáradozott, a Szentíráshoz való visszataláláshoz szólította fel az egyház vezetőit, akik először tanai visszavonására szólították fel, majd 23. János pápa kiátkozta. Miután tanait ezután sem vonta vissza, elfogták, és 1415. július 6-án ítéletet hirdetve a városon kívül felállított mágiára kötözték, és megégették. Papi öltözékétől megfosztották, majd papírsipkát nyomtak a fejére, rajta a visszataszító szóval eretnek. Amikor oda kötözték a városon kívül felállított mágiára és körberakták gyújtóssal, még egyszer felszólították, hogy vonja vissza tanait. Husz János így felelt, Isten a tanúm, hogy sohasem tanítottam azt, amivel a hamis tanúk megrágalmaztak. Boldogan halok meg ma annak az evangéliumnak az igazságában, amelyről írtam, amelyet tanítottam, és amelyet hirdettem. Vagy John Wycliffe, azaz Wycliffe János korban korábban élt, ugye a 14. században, de azért érdemes őt megemlíteni, mert az ő helyzete is jól mutatja, mennyire elvetemült, istentelen volt az akkori kor is, illetve annak a kornak az egyháza. Elítélte a szentek, a relikviák és a zarándoklatok kultuszát, visszautasította a bűnbocsátásokat. A konstanci zsinaton, mely 1414 és 18 között ülésezett, 267 tévedését ítélték el, tehát közel 100 év múltával csontjait exhumálták, és írásaival együtt elégették, hamvait folyóba szórták. Ez az eset is jól bizonyítja, hogy már rég nem Jézus Krisztus volt a fundamentum, hanem emberi rendelkezések, emberi hatalmak és befolyások. Jézus nem erre építette az egyházát, és ezek az elődeink még az életük árán is készek voltak felszólalni a jó szándék az újulás jegyében. Nem emberi parancsoknak akartak tetszelegni, hanem Krisztushoz akartak hűségesek lenni. És számtalan példát lehetne hozni a történelemből. Az Új Szövetségben is olvashatunk egy ilyen mártírról, ő volt az első mártír, aki Jézus Krisztus követője volt, s nem engedett a nyomásnak, a zsarolásnak, az emberi kényszernek. István mártírról így olvashatunk, hadd idézzem. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a cilíciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták: hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanukat is állítottak, akik ezt mondták: ez az ember állandóan a szent hely és a törvény ellen beszél. És aztán Abcsel 7-ben így folytatódik a történet. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat és egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Az előreformátoraink a mártirok szívében egyetlen egy dolog égett, számolva minden következménnyel, akár a kiátkozással, az eretnek megbélyegzéssel, a halállal. Az a jézusi mondat: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. A reformáció minden korban aktuális, és Isten minden helyzetben akar küldeni olyan hitvalló embereket, akik nem szégyellik az evangéliumot, akik nem mérlegelnek, hogy megéri vagy nem éri meg, hanem Jézus Krisztusba vetett hitüket megélik a mindennapokban, mert tudják, hogy Jézusnak sem volt drága az élete, hogy bűneinkért szenvedjen. Az az ige, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, ugye a Jelenések könyvének második fejezetében: íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ezeknek az embereknek irányadó volt ez az ige. Vajon mi meddig tudunk elmenni a jézusi követésben, ha az életünkről van szó? Reformáció arra tanít bennünket, hogy újulásra, a személyes életemnek, az egyháznak mindig szüksége van, de ahhoz olyan elkötelezett, hűséges szolgálattevőkre van szükség, akik elődeink lehettek. Mózes minden zúgolódás, lázongás, elégedetlenség, támadás ellen is az őt elhívó mennyei atyára tekintett. Ha körülötte mindenki elégedetlenkedett, zúgolódott, igyekezett akkor is a mennyei atyának engedelmeskedni. Olyan szép kép, amiről itt olvashatunk, ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Az dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Isten Luthernek is mutatott egy fát, a Golgotai keresztet, amiből erőt tudott nyerni a legkétségbeesőbb pillanatban is, és a legkeserűbb helyzet is édessé válhatott számára. Jézussal megédesül minden élet, még a legkeserűbb pillanat is. És ma is így van ez, drága gyülekezet. Ma is Isten, a mennyei atya föl akarja ragyogtatni mindannyiunk számára azt a fát, a Golgotai keresztfát. Ennélkül soha nem fog a keserű élet édessé válni. Ennélkül az a keserű élet, amibe beleszületünk, amelyet a bűn keserített meg, ennélkül soha nem fog megédesülni. Ő keserűből édeset, a halálból pedig életet készített. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, egyszülött fiad Jézus Krisztus jövetelével valóban felragyoghatott mindannyiunk számára a fa, az a keresztfa, a Golgotai keresztfa, amelyen ott csüngtél rajta, mert keresztre feszítettünk bűneinkkel. De ez volt az a pillanat, amellyel megédesítetted ezt a világot. Felértékelted ezt a világot, felértékelted az emberi életet. És Urunk, ma is hányan keserednek el a keserű élet miatt? Keserűséggel töltik a mindennapjaikat, és nem akarnak tudomást venni arról az evangéliumról, hogy éppen a te egyszülött fiad Jézus Krisztus édesítheti meg az életet azzal, hogy a megvallott bűnöket magára vállalta, és már nem kell, hogy a bűn gyötrelmében, nyomorúságában, fájdalmában és szomorúságában tengjen az élet. Így édesítetted meg mindannyiunk számára. És ez a mózesi történet egy előkép. Egy előkép arra nézve, hogy te is beledobtál egy fát ebbe a világba, az élet tengerébe. Ahogy egyszer valaki ezt meg is fogalmazta olyan szépen, hogy evez-evez az élet tengerén, csak kinek ös a bánat szigetén. Legyen erő tovább evezni, a boldogság szigetén kikötni. És ez a keserűség, és ez a keserű élet hajt mindannyiunkat, hogy evezzünk az élet tengerén. És a nagy evezésekbe, a nagy keresgélésekbe sokan nem találják azt, ami ott a szemük előtt van, hogy belehajítottad az élet tengerébe a fát, a világ közepébe, ott tündökölhet a Golgotai kereszten egyszülött fiad Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy az ő halála és feltámadása megédesítheti, azaz értelmet nyerhet az ember élete. Urunk, kérünk azért, hogy ezt cselekedd meg mindannyiunk életében, akik érzik, hogy keserű az élet. Amen.